Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok. Jó estét kívánok! Egyszerűen nincs vége a télnek. A Dunántúlon ma is havazott, és fagypont körül volt a hőmérséklet. Holnap még ennél is rosszabb lesz, 10 centi friss hó és hófúvás jöhet, a katasztrófavédelem óvatosságot kér. Több mint 1 milliárd forintot ér a tegnap kisorsolt 5-ös, az év eleje óta halmozódott a nyeremény. Egész napos havazással és sok esővel tért vissza a téli időjárás a Dunántúl térségében. A legtöbb csapadék Siófok környékén és Baranya megyében esett. A hőmérséklet sok helyen 0 fok alatt volt, ezért egyes részeken az utak is jegesek voltak. Holnapra hóátfúvás is várható, ezért a katasztrófavédelem azt kéri a közlekedőktől, készüljenek fel a télies útviszonyokra, annak megfelelő járművel induljanak útnak, és lassabb közlekedésre, valamint fennakadásokra is számítani kell.
Egész nap hókocsók járták az utakat a Dunántúlon. A Balatonnál reggelre már 5-6 centi esett. A március végi havazáson többen meglepődtek.
Visszaemlékszem rá, én annak gyerekkoromban, március 4-én még rövid nadrágba mentünk az ünnepségre, most még hóvihart kezdve minden volt.
A hó és reggeli fagy miatt nehezen lehetett közlekedni is. Több helyen jegesek voltak az utak.
Mindenhol csúszósak voltak reggel az utak. Március végén nem örülünk nagyon ennek az időnek, úgyhogy szerencsére nem cseréltem le még a téli gumimat.
Baranya megyében Harkány környékén egész nap esett. A visszatérő havazás itt is meglepetést okozott.
A hólapátokat fölvittem a padlásról éppen tegnap délután, és ma reggel hoztam vissza őket.
Lapátolták a havat a pécsi szurkolók is. Az esti Videóton PMFT foci meccsre takarították le a pályát, csak nem 50%-an. Az önkéntes munkáért cserébe meleg teát és ingyen jegyet kaptak a mérkőzésre.
Az interneten olvastam, hogy a PMFC oldalán, mivel elég komoly mennyiségű hó esett, ezért lehet jönni lapátolni, mert én is szeretném, hogy legyen mérkőzés mindenképpen ma.
Az előrejelzések szerint a havazásnak még nincs vége. Holnap akár újabb 10 centi friss hó eshet. Az erős cél a legmagasabb hóakadályokat Baranyában és Tolnában emelheti. Ezekre a megyékre másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A meteorológiai szolgálat holnapra figyelmeztetést adott ki a nyugati-délnyugati ország részre, valamint Pest, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyére sárga, Tolna és Baranya megyére pedig egyel magasabb fokozatú narancssárga figyelmeztetést, ugyanis akár 10 centi friss hó is hullhat, és hófúvások is lehetnek. A katasztrófavédelem azt kéri a közlekedőktől, hogy reggel mielőtt elindulnak, tájékozódjanak az időjárásról és az utak állapotáról is, és figyeljék a hatóságok tájékoztatóit is, és azt is, hogy aki teheti, Tolna és Baranya megyében hétfőn ne is induljon útnak. Itt van velünk a meteorológus Üreges Zoltán. Szervusz Zoli, mire számítsanak holnap az autósok, és mikor lesz már végre tavasz?
Szervusz, jó estét kívánok! Holnap a nap folyamán kezdődik egyre intenzívebb csapadék délnyugat dél felől, egyre intenzívebb havazásról van szó az ország legnagyobb részén, és úgy tűnik, hogy a Dunántúl déli felén alakulhat ki a legkomolyabb helyzet, hiszen arra felé, különösen Somogy, Baranya és Tolna megyében estig akár 10-15 cm-nyi friss hó is lehullhat, és a megélénkülő vagy megerősödő szél ezekben a térségekben okozhat hófúvást. A Dunántúl északi felére és az ország többi térségére inkább csak délutántól estétől terjed ki a havazás, és a nagyobb mennyiségű csapadék majd kedden valószínű ezekben a térségekben. Az időjárás javulására csak a hét második felében lehet számítani, erről részletesebben majd a Híradó végén.
Üveges Zoltán, köszönjük szépen! Harmadik napja tombol a hóvihar Ukrajnában. A helyenként 100 km/órás sebességet is meghaladó széllökések miatt már több mint 600 településen nincs áram. A fővárosban, Kijevben megbénult a közlekedés. A Borispil repülőtérről reggel óta nem indítanak járatokat. A március végén itt is szokatlanul nagy mennyiségű hó eltakarításában csaknem 13 ezren vettek részt. Angliában, Skóciában és Írországban is komoly fennakadásokat okoztak a hóviharok és a rendkívüli hideg.
Fél méteres hó borítja az ukrán fővárost. Egy nap alatt esett annyi, mint amennyi máskor egy hónap alatt szokott. A hókotrók nem győzik munkával. Az utakon hatalmas dugók alakultak ki az elakadt járművek miatt. Az emberek gyalog indultak útnak, miután órákig hiába vártak a buszokra és a villamosokra. Szörnyű, mi van itt. Fogalmam sincs, hogy jutok el a munkahelyemre. Csak a metró üzemel, de az is messze van, magyarázta ez a fiatal nő. A hadsereg is besegít a mentésben és a helyreállítási munkálatokban, mert a hóviharok miatt több száz település maradt áram nélkül. Ráadásul ma is folytatódott a havazás, a meteorológusok szerint a déli és keleti megyékben pedig nagyobb mennyiségű havas eső is eshet. Angliában sem jobb a helyzet. Az északnyugati ország részben a hatalmas erejű széllökések 4-5 méteres hótorlaszokat emeltek. Az utolreket autókat utasaikkal együtt percek alatt teljesen betemette a hó. A hadsereg különleges mentő alakulata szabadította ki őket a hófogságából. Nagy-Britanniában tél közepén is ritka az ilyen zord időjárás, nemhogy március végén. 15 fokkal van hidegebb az ilyenkor szokásosnál. Sajtóértesülések szerint, ha továbbra is marad a szokatlanul hideg idő, nem kizárt, hogy a földgázfogyasztást is korlátozni kell a szigetországban.
A Fidesz szerint a választások tisztaságának befolyásolására is alkalmas lehet az az adatgyűjtő kampány, amelyet a Bajnai Gordon vezette Együtt 2014 internetes közösségi oldalán indított. Erről Kocsis Máté, a kormánypárt kommunikációs igazgatója beszélt. Az ügyben állampolgári bejelentés alapján indult vizsgálat. A beadvány szerint az Együtt 2014 adatgyűjtése számos törvényi rendelkezést sért. A politikai nézetekre vonatkozó adatok illetéktelen kezekbe vagy külföldre kerülhetnek. Kocsis arra szólította fel Bajnai Gordont, hogy amíg nem születik meg a vizsgálat eredménye, függesszék fel az adatgyűjtést.
Még továbbra is keressük azokra a kérdésekre a válaszokat, hogy vajon miért gyűjtenek törvénytelenül adatokat, kik és hol összesítik ezeket, nagyon szeretnénk tudni, hogy mi a felhasználása ezeknek, vajon milyen célra akarják egyáltalán felhasználni, milyen országokban, milyen szervezeteken keresztül.
A Haza és Haladás Egyesület szerint Kocsis Máté hazudik, mert az adatgyűjtése mind a Facebookon, mind pedig másutt tisztességesen és törvényesen történik. Áll a közleményükben, amelyben az Egyesület úgy fogalmaz, hogy idézem, a felhasználók csak azokat az adataikat adják át, amelyeket beírnak az adatgyűjtő ívbe, ezért az adatgyűjtés törvényes. A szocialisták szerint hibás a kormány gazdaság és társadalom politikája. Gurnándor, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, a Fidesz 3 éves gazdasági kormányzásának nincs pozitív eredménye, a gazdaság teljesítménye csökkent, nőtt a munkanélküliek száma, az államadóság azon a szinten van, mint kormányváltáskor.
Tehát az emberektől, a vállalkozásoktól szedik be azokat a pénzeket, amelyeket a tehetségtelen gazdaságpolitikájuk eredményeképpen életre hívnak. Egy szó mint száz, ez a kormány ezen és nagyon sok egyéb más okból kifolyólag hiteltelen, és megítélésem szerint tehetségtelen és tehetetlen.
A Fidesz szerint 160 ezerrel többen dolgoznak, mint Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzása idején. Ráadásul 20 éves rekordot döntött a nők foglalkoztatása. A kormány elkötelezett a foglalkoztatás bővítése mellett, mondta Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója, emlékeztetve egyebek mellett több nagy vállalat munkahelyteremtő beruházására, a vállalkozások terheinek csökkentésére, valamint a minimálbér emelésére is. Szél Bernadett és Siffer András lett a Lehet más a politika két társelnöke, így döntött a párt kongresszusa. A jövőben ők lesznek a párt szóvivői is. A kongresszus megválasztotta a párt országos választmányának új tagjait is. A testület 18 hónapra választották meg. Ez a választmány fogja irányítani a pártot a 3 következő, a parlamenti, az Európai Uniós és az önkormányzati kampányában.
Egy olyan pártot szeretnénk bemutatni a következő másfél évben a magyar választóknak, amelyik elkötelezett abban, hogy Magyarország függőségét, a magyar munkavállalók kiszolgáltatottságát csökkentse, és egy olyan politikát szeretnénk megvalósítani a következő években, amelyik alkalmas arra, hogy ennek az országnak a természeti és kulturális erőforrásait megőrizze.
A Magyar Fejlesztési Bank megnyitotta hitelforrásokat a buszbeszerzésre. Így már nem csak a hazai piacra készülhetnek buszok Magyarországon. A buszgyártásban érdekelt cégek a jövő héten találkoznak egymással, hogy áttekintsék, milyen piaci lehetőségeik vannak a februárban megkötött Rába Volvo megállapodás után.
A városi forgalomban fontos az állóhelyeknél a kapaszkodási lehetőség.
A Csaba Metál ZRT teljes egészében hazai fejlesztési járművét mutatja a cég kereskedelmi igazgatója. Ez az első magyar autóbusz, amelyik megkapta a magyar termék nagy díjat. Cipruson, Görögországban és persze itthon is adtak el már belőle.
Ez az autóbusz magyar emberek által tervezett és gyártott autóbusz. A busz értékének 70%-a magyar beszállítóktól származik, magyar gyártóktól is származik.
Előfordul, hogy a külföldön gyártott buszokba is magyar alkatrészeket szerelnek. Ilyen a hamarosan Budapesten forgalomba álló Mercedes Citaro. Az itt látható csuklórészt is egy nagy magyar gyártócég készítette. Örülök neki, hogy magyarországi beszállítók is dolgozhattak ennek a busznak az elkészítésében, mondja Ingo Fröhlich, a cég magyarországi igazgatója. A Rába és a svéd Volvo február közepén írt alá együttműködési megállapodást, így a legfejlettebb technológiákkal kezdődhet buszok gyártása Magyarországon. Az államtitkár szerint a hazai igények kielégítése után exportálni is lehet majd az itthon készült buszokat.
Meggyőződésem, hogy a magyar külkereskedelem az elmúlt évtizedekben is, jelenleg is és a jövőben is alkalmas lesz arra, hogy ezt a pár száz darabra találjon külföldi vevőt, külföldi városokat.
Magyarország autóbuszállománya folyamatos cserére szorul. A belső piac évente hozzávetőlegesen 500 autóbuszt tud vásárolni. A cél az, hogy legfeljebb 6-7 éves buszok fussanak az utakon.
Helyesen döntött a magyar kormány, amikor kitartott a hazai érdekek védelme mellett a nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott tárgyalásokon. Így reagált Rétvári Bence, a KDNP alelnöke a Ciprus körül kialakult helyzetre. A politikus a Kossuth Rádiónak azt mondta, nemzetközi szervezetek korábban elképzelhetetlennek tartott feltételeket támasztanak a Ciprusnak nyújtandó pénzügyi segítség feltételeként, amikor egyebek mellett megadóztatnák a bankbetéteket. Rétvári Bence szerint az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap hasonlókat akart volna tenni Magyarországgal is, mint most Ciprussal. Nem született megállapodás a ciprusi kormány és a nemzetközi hitelezők között a vasárnap hajnalig nyúló nikóziai tárgyalásokon. A ciprusi vezetők ma már Brüsszelben próbálnak megállapodni. A jelek szerint az uniós vezetők kitartanak az eddigi feltételek, így például a bankbetétek egyszeri megadóztatása mellett. Az Európai Központi Bank megállapodás híján csak hétfőig ad segítséget a Szigetország bankjainak. Itt van velünk kollégám Beregi Balázs, aki a ciprusi fővárosban kíséri figyelemmel a tárgyalásokat. Balázs, milyen a hangulat, milyen a helyzet a ciprusi fővárosban, és mit lehet tudni a tárgyalásokról?
Szervusz Anna, jó estét kívánok! Viszonylagos nyugalomban telt a vasárnapi Cipruson. Nagyon kevés ember van az utcán. Holnap, azaz hétfőn nemzeti ünnep lesz Cipruson, így az üzletek, a bevásárlóközpontok is zárva tartanak. Pár órával ezelőtt néhány tucat ember tüntető megjelent itt a parlament épülete mellett, de mostanra ők is elhagyták a területet, és amint az mögöttem látszik, már meg is nyitották a parlament előtti utcát. A szempárok most egyértelműen Brüsszelre szegeződnek, ugyanis Ciprus vezető politikusai Brüsszelbe látogattak, hogy a trojka vezetőivel, illetve az uniós pénzügyminiszterekkel tárgyaljanak a kialakult helyzetről. Ciprus szempontjából nem túl kecsegtető egyelőre a helyzet, ugyanis a hírek szerint az IMF vezetői szinte óráról órára változtatnak a tárgyalási feltételeken, így pedig ugye elég nehéz megegyezni. Wolfgang Schäuble, német pénzügyminiszter egy lapinterjúban azt mondta, hogy az európai vezetőknek egyáltalán nem érdeke az, hogy elengedjék Ciprus kezét, viszont ez nem jelenti azt, hogy bármit is finomítanának a feltételeken. Ez tehát azt jelenti, hogy a trojka nem hajlandó engedni a feltételekből. A megállapodás akár órákon belül megszülethet, gyakorlatilag mindenki ezt várja, és meg is kellene születnie Ciprus szempontjából ennek a megállapodásnak, ugyanis az Európai Központi Bank még a hét közben bejelentette, hogy csak akkor hajlandó tovább finanszírozni a legnagyobb ciprusi bankokat, hogyha az önrészt előteremti a Szigetország. Egyelőre tehát ennyi innen Ciprusról.
Beregi Balázs, köszönjük szépen. Vegyi, biológiai és nukleáris szennyezőanyagok után is kutatott a brit rendőrség a tegnap este holtan talált Boris Berezovsky Londonhoz közeli házában. Veszélyes anyagot azonban nem találtak. Az emigráns politikus ugyanis közeli kapcsolatban volt azzal az orosz ügynökkel, akit a brit fővárosban mérgeztek meg. A brit rendőrség vasárnap esti bejelentése szerint a nyomozás jelenlegi szakaszában nincs jele annak, hogy bárkit felelősség terhelne Boris Berezovsky halála miatt.
Vegyi, biológiai és nukleáris szennyezőanyagok után is kutatott a brit rendőrség a tegnap este holtan talált Boris Berezovsky Ascoti házában. Veszélyes anyagra végül nem bukkantak. A brit hatóságok azért voltak ilyen gyanakvóak, mert Berezovskyt szoros barátság fűzte a vele szinte egy időben Londonba menekülő egykori orosz állambiztonsági tiszthez, Alekszandr Litvinyenkohoz, akit 2006-ban öltek meg a teájába csempészett hatalmas adag sugárzó polóniummal. Berezovsky ezután többször is hangoztatta, hogy Putyin személyesen adott utasítást barátja kiiktatására. A néhai orosz nagybefektető 2000-ben emigrált Angliába, miután Oroszországban többször is merényletet kíséreltek meg ellene. Berezovsky halálával kapcsolatban a brit rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy még vizsgálják annak körülményeit, így azt is, hogy egyáltalán történt-e idegenkezőség. A brit lapok és a Berezovskyt ismerők szerint a korábban dúsgazdag férfi a vagyona nagy részét már elvesztette, anyagi gondjai voltak, és depresszió is gyötörte.
A pénz és hatalom vágyat ostorozta Ferenc pápa a virágvasárnapi szentmisén Rómában. A katolikus egyházfő azt mondta, annyi rossz sebzi az emberiséget, háborúk, erőszak, a leggyengébbeket sújtó gazdasági konfliktusok, korrupció, megosztottság, bűncselekmények. Ennek ellenére, mint mondta, nem szabad hozzászokni a rosszhoz. A Szentpéter téren mintegy 200 ezer hívő hallgatta a pápát. A keresztény világban a virágvasárnappal veszi kezdetét a nagy hét, amely a húsvéttal ér véget. Magyarországon a legtöbb templomban barka szenteléssel ünnepelték a virágvasárnapot. A hagyomány szerint a megszentelt ágak védik a házat és a családot. Virágvasárnaphoz több népi hagyomány is kapcsolódik, ilyen a kiszebaba és a villőzés is.
Pécset körmenettel ünnepelték a hívők a virágvasárnapot, a sétallat zenéltek és imádkoztak.
Mindenképpen szeretnék itt lenni, együtt lenni, hát ez valami felemelő tud lenni, amikor együtt tudunk énekelni és a Jóisten dicsőíteni.
A keresztény világ ezen a napon arra emlékezik, mikor Jézus a halál előtti vasárnap bevonult Jeruzsálembe.
Szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat.
Az ország legtöbb templomában barka szentelést tartottak. A megszentelt ágakról úgy tartják, megvédik a házat a tűzvésztől, és egészséget hoznak a családba.
Mikor innen hazamegyünk, akkor megszentjük az ételt és a lakást is vele. Ezért van, hogyha bemegyünk az ajtón, az ételt beviszünk, és akkor áldást mondunk minden szobában.
Jó, még itt is kell kötni.
Békés Csabán pedig kiszebaba készült virágvasárnap alkalmából. A babát a hagyomány szerint felöltöztetik, majd elégetik, ezzel pedig a rosszat is előzik a városból.
Majd behozzuk a zöld ágat, villőt!
A virágvasárnap másik néphagyománya a villőzés, amikor szalagokkal díszített barkágakkal járták körbe a falut.
A magyar nyelvterületnek az északi sávjában ez a kiszehordás és villőzés, az is a tavaszi szokásokkal kapcsolatos. Tehát tulajdonképpen a télnek, a rossznak a kivitelét jelenteni, és a villőágban pedig a tavasznak a behozatalát.
Virágvasárnappal a nagy hét is elkezdődik. A keresztény világ egy hét múlva tartja a legfontosabb ünnepét, a húsvétot.
Tegnap este egy órára lekapcsolták a Lánchíd és a Budai vár fényeit is a föld óráján. Magyarországon mintegy 70 városban csatlakoztak az egyórás lámpaoltáshoz. De a világ mintegy 7000 városában is kialudtak a fények tegnap este. Ezzel hívják fel a figyelmet az energiapazarlásra és a klímaváltozásra.
Hosszú percekig vették a kamerák a Lánchidat és a Budai várat. Így néz ki kivilágítva minden este. Aztán egyszerre kapcsolták le a fényeket, kialudtak a lámpák a Lánchídon, a várban és a parlamentnél is. Magyarországon mintegy 70 városban kapcsolták le a díszkivilágítást. Például Debrecenben is, ahol a nagy templom fényei sötétettek el egy órára. Ezt a reflektort pedig többször is lekapcsolták Miskolc belvárosában. Itt biztosra akartak menni, hogy elsötétüljön a városháza. és elaludtak a Minorita templom fényei is.
Arra kértük Miskolc város lakosságát, hogy ők is csatlakozzanak a föld órájához, és saját lakásaikban kapcsolják le a világítást.
A világ rengeteg pontján visszaszámoltak, az Eiffel-torony is elsötétült Párizsban a föld óráján. Bécsben pedig a Schönbrunni kastély fényeit kapcsolták ki. És visszaszámoltak, majd lekapcsolták a brüsszeli atomium lámpáit is. Moszkvában pedig a híres Kreml fényei aludtak el, és az óriási vörös téren sem volt díszkivilágítás egy órán keresztül. Idén a világ 152 országában mintegy 7000 városban kapcsolták le a fényeket. Évek óta egyre többen csatlakoznak a föld órájához, és lekapcsolják a nem létfontosságú lámpáikat egy órára. Ezzel hívják fel a figyelmet az energiapazarlásra.
Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki szombaton egy fővárosi társasház lépcsőházában életveszélyesen megsebesített egy embert. A késeléssel gyanúsított jamaikai férfi lakásában a rendőrök kereskedelmi mennyiségű kábítószert találtak. A BRFK kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását.
Még mindig látszanak a szombat hajnali késelés nyomai a 7. kerületi társasház lépcsőházában. Egy 33 éves férfit szúrtak meg, aki életveszélyesen megsérült. A ház lakói hívták ki a mentőket. A kórház értesítette a rendőrséget, a nyomozók gyors munkát végeztek.
Néhány órán belül beazonosították és elfogták a 41 éves jamaikai férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható.
A jamaikai férfi abban a házban lakik, ahol a késelés történt. Lakásában a nyomozók kereskedelmi mennyiségű kábítószert találtak egy rejtek helyen. A lakást a rendőrök lepecsételték. A jamaikai szurkáló elfogásával Budapesten jelenleg nincs 2013-ban elkövetett felderítetlen életellenes bűncselekmény. A jamaikai férfit itt a BRFK Gyorskocsi utcai fogdájában őrzik. Előzetes letartóztatásáról várhatóan holnap dönt a bíróság. A híradót Víg András tudósította.
A Baross téren lévő Rottenbiller és Fiumei utat összekötő aluljáró lezárását javasolta a Budapesti Közlekedési Központ. A gyalogos átjárót ellepték a hajléktalanok, és többször károkat is okoztak. A tervek szerint egy ideiglenes felszíni átjárót fognak biztosítani a járókelőknek, hogy ne kelljen kerülni.
Így nézett ki a Ferenciek terén lévő aluljáró januárban. Szinte teljesen ellepték a hajléktalanok. A hideg idő miatt itt kerestek menedéket legálisan. Az Alkotmánybíróság ugyanis még tavaly novemberben megsemmisítette azokat a szabályokat, amelyek alapján büntetni lehetett a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát. Ezért egyre több fedél nélküli költözött be Budapest aluljáróiba. A képeken is jól látszik, hogy ebbe a barostéri aluljáróba is rendszeresen visszajárnak a hajléktalanok aludni. Emiatt a Budapesti Közlekedési Központ az átjáró lezárását javasolta a tér átépítését végző cégnek. Az ideiglenes felszíni zebra azonban csak pár hét múlva készül el, addig őrök lesznek az aluljáróban.
Ahhoz, hogy a felszínen megoldjuk a gyalogosok átvezetését, van egy tervezési folyamat, illetve egy hatósági jóváhagyás.
A Közlekedési Központ szerint egészségügyi és közbiztonsági okai vannak a lezárásnak.
Az aluljáróban vállalhatatlan állapotok vannak, gyakorlatilag ez egy munkaterület, és beköltöztek hajléktalanok, hát gyakorlatilag itt a felszínen is érezni, hogy milyen szagok terjengenek. Sötét van az aluljáróban.
Az aluljáró a felújítás befejezéséig várhatóan augusztusig lesz lezárva.
Európa legfantasztikusabb piacának választotta a CNN amerikai hírtelevízió a budapesti vásárcsarnokot. Az amerikai hírcsatorna szerint a Vámház körúti épületnek és a vásár kínálatának sincs párja az egész kontinensen. A budapesti piac olyan híres vásárokat előzött meg, mint a barcelonai La Boqueira vagy az isztambuli Nagy Bazár.
Paprikás szalámit, száraz kolbászt, déli szalámit és libamájukat.
Szinte mindent lehet kapni a budapesti piacon. Zöldséget, gyümölcsöt, fűszer, de még mosolygó savanyúságot is. Sokan már csak a hangulat miatt is itt vásárolnak.
Gyerekkoromban voltam itt utoljára, és most vágytam ide, hogy lássam újra.
A csarnokban naponta több ezer turista fordul meg. Nálunk Ausztriában nincs ehhez hasonló piac. Nagyon érdekesek és gyönyörűek ezek a zöldséges és hússtandok. Az épület is lenyűgöző, mondja ez a gráci fiú. A csarnok különleges hangulatát egy amerikai hírcsatorna is felfedezte. A CNN szerint a budapesti piac a legfantasztikusabb egész Európában. A fővámtéri vásárcsarnok 1897-ben készült el Pence Samu tervei alapján. Az árut sokáig vonattal vitték a piacra. A sorok között még az angol miniszterelnök Margaret Thatcher és Lady Diana is megfordult. A piacot a 90-es évek közepén újították fel, vigyázva az eredeti formájára.
Az új és a régi építészetnek, a régi városépítészetnek és a mai városfejlődésnek a szintézise valósulhatott meg ebben az épületben, és egy ilyen hosszú munka során igazán minden Szegesbe bele lehet szeretni és meg lehet ismerni.
Az idegenvezető szerint a piac fontos szerepet tölt be a főváros idegenforgalmában.
Ezt mindenképpen ki kéne jobban használni, mint ahogy eddig használtuk, hiszen az a tény, hogy valóban az első helyre kerültünk a világon, az mindenképpen nagyon fontos dolog, és mi is mindig megpróbáljuk és megpróbáltuk behozni ide a csoportokat.
A CNN listája szerint a magyar vásár olyanokat előzött meg, mint a világhírű barcelonai La Boqueria, az isztambuli Nagybazár vagy a londoni Portobello.
Ma este éppen adásunk ideje alatt zárul a magyar drámaíróverseny a Békés Csabai Jókai Színházban. A megmérettetésen 3 felkért írónak 1 éjszaka leforgása alatt kell megírnia egy felvonásos darabot. A versenyzők a Sapkák című jegyzet alapján dolgozhatnak, amely a rockzene témakörét is érinti a Republik Együttes frontembere korai halála kapcsán. Az éjszakában nyúló verseny végén az MTVA külön díját is átadják. A legjobbnak ítélt darabot a szerzője hangjátékká írhatja át, és később a közmédia is műsorra tűzi majd. Megnyerték az 5-ös lottó főnyereményét. A nyertes 1 milliárd 200 millió forintot vihet haza. A teli találatos szervény mellett 54 darab 4-es is volt, nyereményük egyenként 1,3 millió forint.
Az 5-ös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben 1, 15, 45, 68 és 70.
Ezekkel a számokkal nyerte meg egy szerencsés a főnyereményt az 5-ös lotton. Január óta nem volt teli találat, 10 hete halmozódott az elvihető összeg. Most viszont 1 milliárd 200 millió forintot vihet haza az egyetlen 5 találatos szelvény tulajdonosa.
Ez a segédsors egy ugyan, amelyen x-elni kell, és ez pedig a hőpapír, amely alapján történik a beazonosítást.
Ilyen szelvénnyel kell jelentkezni a nyereményért. Először telefonon kell a bizalomvonalat hívni, és bediktálni a fogadási azonosító számokat.
Itt egy kollégám lesz az, aki egyébként majd vele a kapcsolatot tartja, néhány kérdést fel fog tenni, beazonosítja, hogy valóban ténylegesen ő-e a nyertes. Ezt követően megbeszélnek majd egy időpontot, amikor személyesen találkoznak, és itt történik majd a nyereményigénylő kitöltése. Ezt követően pedig banki átutalással megkapja a több mint 1 milliárd 200 millió forintot.
A Szerencsejáték ZRT egy kis filmben is elmagyarázza, hogy mi a teendő nagyobb nyereménynél. Míg Magyarországon általában titokban marad a nyertes személye, addig külföldön sokan a nyilvánosság előtt sem titkolják az örömüket. Ez a skót nyugdíjas házaspár például 161 millió fontot, vagyis közel 58 milliárd forintot nyert az európai lottón. Ennek ellenére a kamerákat még az otthonukba is beengedték.
Sporthírek következnek, aztán időjárás jelentés, utána pedig a Magyarország szeretlek című játékos vetélkedő show műsorunk következik. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!